So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok a GP Shoptól, és velem szemben pedig állandó Forma 1-es szakértnök Mihás Károly ül, szervusz!
Szia!
A mai adást az pedig a Hungaroringnek köszönteljük, hiszen folyik a pályának az átépítése, hiszen közeledik a 40. magyar nagydíj. Tehát azért ízlelgessük ezt, hogy 40. magyar nagydíj. Egy igazi klasszikus verseny, én nőtte ki magát a magyar nagydíj, és ezért szeretnék, hogy erről beszélgessünk, hiszen a kezdetektől, a napjainkat azt mindenki tudja. Viszont a kezdetek, tehát ez akkor kezdődött el az egész 1986-os versenynek a megszervezése, az ötletgyártása, amikor itt még tombolt a kommunizmus. Na, hogy indult ez az egész?
Hát a kezdetek azok ugye még 2-3 évvel korábbra nyúlnak vissza. Ja, akkoriban 80-as évek közepén már Bernie Ecclestone volt a Forma 1 ura mindenféle tekintetben, volt egy saját csapata is, a Brabham, de emellett ő addigra már a Konstruktőrök Szövetségének elnöke volt, birtokosa az összes marketing és tévés jognak, tehát egy abszolút kis király volt egészen, voltak éppen addig, amíg a Libertynek át nem adta ezt az egészet. És hát ő folyamatosan azon törte a fejét, hogy a Forma 1-et hogyan lehetne terjeszteni, mint hogy azt aztán utóbb még inkább megtapasztalhattuk a világ különböző országaiból, és mivel akkor volt még ez a kétpólus világrend, ugye a nyugat, meg a szocialista blokk, neki nagy álma volt az, hogy ezt a nagy velei kapitalista, csak a pénzről szóló sportágat valahogy csempésze be a szocialista lágerbe, és nyilván ilyen szempontból a Szovjetunió lett volna a célpont, ahol a kezdetek kezdetén még volt is némi fogadókészség, ugyanis a szovjet pártfőtitkár
ott.
Igen, Leonid Brezsnyev volt még, amikor a legelső tapogatózások voltak, ugyanis ő nagy autóbolond volt a Brezsnyev, és valahogy ez az ötlet megtetszett neki. Hű. Csak hát ő akkor már ugyancsak élete alkonyán járt, és hát el is hunyt aztán 1982-ben, ami ezt a projektet erősen visszavetette, tehát Ecclestone kétszer volt tudomásunk szerint Moszkvában, lehet, hogy többször is, de kettőször biztosan, és másodszorra már az új pártfőtitkárral, Juri Andropovval találkozott, aki viszont szöges ellentéte volt a brezsnyevi ebből a szempontból terveknek, mert őnek ez egyáltalán nem tetszett. És hát így aztán Burning kicsit csalódottan, meg idegesen jött haza Moszkvából, és nem tudta, hogy mit évő legyen. De hát ugye mire vannak a magyarok a világ minden szögletében? Neki az egyik jobb keze és egyik legjobb személyes barátja egy Rohanyi Tamás nevezetű úriember, aki hát a nevéből nem nehéz kitalálni, ő egy törölmetszett magyar, budapesti, itt végzett még a második Rákóczi Ferenc gimnáziumba, de aztán, mint ennek a generáció, van olyan sokaknak, ugye jött egy 1956-os című fejlemény, és hát ő is kint találta magát aztán az ország határain túl, és hát mindenfélevel foglalkozott, olyannyira, hogy aztán hamarosan egy ilyen autósporttal, illetve gumikereskedéssel foglalkozó szakember lett Brazíliában, és ebben a minőségében ismerkedett meg először Ecclestonnal valamikor a 70-es évek közepén, és valahogy szimpatizáltak egymással, meg jó benyomást tett rá, és amikor ott bajba került a brazil nagydíjnak a szervezése, Ecclestonnak az az ötlete támadta, megbízza a Rohonyit, hogy akkor vegye kézbe itt a dolgokat, mert tetszett neki az, amit amúgy csinált, és ettől fogva a Rohonyi Tamás lett a brazil nagydíjnak a promótere, és mindenféle egyéb ügyekben ilyen tanácsadója az Ecclestone-nak, illetve egyre inkább közeli barátja. És amikor ez a szovjet projekt így viszonylag hamar befulladt, ő javasolta neki, hogy oké, akkor próbáljuk meg a szocialista tábor leggyengébb láncszemét, Magyarországot, és hát mivel ő magyar, ő itt esetleg tudna egy kicsit kaparászni, hogy...
Bocsánat, a legvidámabb barak.
Tehát a legvidámabb barak, igen, meg gulyás kommunizmus, meg minden. Igen. És...
Rés hát, a pajzsom.
Abszolút. Na és hát akkor azt mondta neki az Ecclestone, hogy oké, akkor próbáljuk meg a magyarokat.
Ekkor írunk
83-at. Uh-huh. És azonnal ide zavarta. Ez a monzai... 83-os Monzai nagydíjnak a vasárnapján történt. Ecclestone előző hetekben járt valamikor a Szovjetunióba, és mondta, hogy oké, akkor azonnal utazzál Budapestre, és intézkedj, lép kapcsolatba megfelelő emberekkel. És ugye Magyarországon addigra már a formai nem volt teljesen egy ismeretlen dolog, mert 76 óta közvetítették néhány futamot, tehát ne essünk túlzásba, tehát a monakóit és az osztrákot konkrétan, az sem mindig élővel, hanem este 11-kor mindenek után megvágva.
Írtak róla, de ott is ilyen szalag címek.
És az újságokban hébe-hóba szerepelt Andrew Frankl, ugye aki Frankl András, ő tudósítgatott az Automotor című lapnak, de hát az is ugye két hetente jelent meg, tehát ilyen kvázi egy hónapos késéssel lehetett róla olvasni, aki csak újságból tudott hozzáférni, illetve a nyugati határszélen Gyorssopron, Zala, Vas megyébe tudták nézni az osztrák tévén a futamokat, azok egy kicsit jobban képbe voltak. Ilyen voltam én is, mert Győrben lakom.
Mázlista.
Na és a
Rohony... 83-hoz.
Vissza 83-ban Rohonyi eljött Budapestre, ahol először a Magyar Autóklub főtitkárával találkozott, akit Balogh Tibornak hívtak akkor, és hát hümmögött jobbra, hümmögött balra, mondta, hogy hát ez nagyon érdekes, de hát itt a szocializmusban ő nem látja ennek nagy realitását.
Igen, bocsáss meg, hogy a szabad a vágok, hogy a fiatal hallgatóink is vannak, és az ifjú hallgatóknak azért magyarázzuk el, tehát magában a rendszer az ugye úgy nézett ki, hogy azt mondta, hogy a Magyar Autóklub, ezzel most jelen esetben 2024-ben, azt úgy gondolt, ez egy külön szervezet volt. Na de hát ez a külön szervezet, úgy volt külön szervezet, hogy az állampárt része volt.
Mind,
tehát jól hangzott az, hogy Magyar Autóklub, a magyar autósok érdekeit képviseli, de egyébként, ha föntről meg azt mondták, hogy így fog, ez lesz majd, ez fog történni a magyar autósokkal, akkor ugrálhatott bárki is itt a Magyar Autóklubtól, nem történt semmi.
Hát igen, ez mindenben így volt, az iskolától az egyetemig, és az autóklubtól a Lenin kohászati.
Bár hozzáteszem manapság meg, hogyha azt mondják, hogy mit tudom én, adókat vetünk ki az autósokra, már a sokadikat, akkor hiába ugrál manapság is a Magyar Autóklub, akkor se lesz semmi, igen, parancsolj.
Na és a Balogh Tibor akkor annyit ígért a Rohonyinak, hogy egy kicsit körülnéz a illetékes elvtársa körében, és hát ezt úgy látszik valóban megtette, mert ugye Rohonyi hazarepült Brazíliába, ottan különösebben nem történt aztán semmi hónapokig, de akkor egyszer csak üzentek, hogyha megint be tudnak ukkantani, akkor hát itt némi érdeklődés mégiscsak mutatkozik a forma és projekt irán. Megint eljött, és ezeket ő mind a saját zsebéből fizette, hát aztán lehet, hogy Ecclestone vagy valahogy kompenzálta, minden esetre amúgy se volt szegény ember, meg hát az ügy fontossága miatt ő ezt a szidén viselte. Amikor már másodszor jött, a miniszterrel találkozott, aki egy Urbán Lajos nevezetű illető volt, közlekedési miniszter volt, és ő is azt mondta neki, hogy hát hallja ennek az egész dolognak a hírét, tényleg egy jó dolognak tűnik, de hát, hogy azért a jelen viszonyok között itt ez nagyon sok tényezőtől függ, hogy ki mi engedélyezi.
Elsőként meg kell futtatni Moszkvába a dolgot.
Hát például, hogy ez a nyugati befolyás, meg egyáltalán, meg amikor ennyi nyugati vendég, meg autók, meg minden jön ide, hogy ez...
Hogy ők találkoznak, ezt is el kell mondani a kedves fiatal hallgatóknak, hogy ugye azért voltunk kvázi egy picikét lazábbak, mert ugye a kelet, tehát a szétválasztott Németországból a kelet-német és a nyugat-német családok,
rokonok itt
találkoztak a Balatonnál, tehát ha megnézik mondjuk úgyis minden hónapban legalább egyszer ismétlik valamelyik bújtorfilmet, ugye a 80-as években jelen készült, ugye mindig a Balatonnál, akkor azért van ott benne annyi Mercedes, meg Ford, meg minden, hogy mert ugye itt találkoztak.
Na igen, és amikor aztán másodszor jött a Rohonyi, akkor mondták neki, hogy az lenne jó, hogyha magát Elkuszton urat is elhoznák ide, hogy nézzen körül, mondja el, hogy pontosan mit akar, mire gondolt. Oké, és akkor jött az első fejtörés rögves, mondta Elkuszton, hogy ő bármikor szívesen jön, akkor fölülünk a repülőre, és jövünk, csak a repülőnek például amerikai licensze volt, vagy ilyen rendszáma, és ez hivatalosan nem léphetett volna.
Mert a privát gépe jött
volna. Igen, persze. Hát, nem is a London Malév járattal, hanem hát mindenhova akkor már rég saját gépen röbdösött, és az egy hosszú procedúra volt elintézni. Azt például konkrétan a szovjet hatóságokkal, a hadsereggel kellett elintézni, hogy ez a XY azonosító számú kisgép be fog repülni, és az tudjanak róla. Na, és akkor megjött Lekuszton 83 őszén, nagyon-nagyon tetszett neki Budapest, meg az egész fogadtatás, kivitték a Népligetbe, a Városligetbe, ugye a Népligetbe volt egyszer egy akkori Forma 1-es futam, ugye a 36-os, amit Tazio Nuvolari nyert meg, és rendezgettek mindenféle kisebb-nagyobb versenyeket, ugye Niki Laudáról is van egy fotó 69-ből, hogy ő itt indult egy népligeti autóversenyen, amik ilyen félig szocialista, félig nyugati kocsikkal, ilyen forma 5, forma 4, mit tudom én, micsodák. És mondta neki, hogy ez teljesen jó, városi pálya, kell úgyis a naptárban néhány a monakói mellé, nagyon fasza, akkor ő, köszöni szépen, akkor ugye berakhatja a 84-es naptárba.
83-ból, 84-be, tehát...
És komolyan úgy jött ki a 84-es versenynaptár, hogy október 7-én Magyar Nagydíj. Igen ám, de hát tényleg nem olyan gyorsan őrültek itt a szocialista táboron, illetve Magyarországon belül a malmok, mert akkor elkezdődött a siránkozás, meg a óbégatás, hogy hát itt a városba szennyezni a levegőt, mikor az egész Budapest tele volt rettenetes zilekkel, meg roburokkal, meg traktorokkal.
És hol volt az a mennyiség?
Ahhoz képest
az a levegő az még úgy...
102 oktános bent. Davos képest. Meg, hogy ők nem fognak fát kivágni, mert akkor eljátszották a nagy környezetvédőt. Na mindegy, szóval szóma szumárom, ez a városi versenyprojekt megbukott. Még a 83 őszén, vagy telén.
Akkor ez szerint a vonalvezetés az megvolt, csak akkor mindig
aki tudta. Nagyjából igen, ki lehetett volna találni, és ugye hát a Dózsa György úton lett volna a rajtszél egyenes, és a Lenin szobor, akkor még ott állt a Lenin szobor, ahol most az 56-os emlékmű van, ugye hát ez is jelzi a rendszernek a másfajta mi voltát, ott lett volna a rajtszél egyenes.
Hát ugye amúgy is ott volt a tribűn.
Hát egy tribűn.
A május elsői felvonulás, akkor ugye
jó, hát nyilván az nem lett volna elég, azt tele lett volna még építve. És hát itt voltak éppen volt egy kis sajtókampány is a Forma 1 ellen, tehát Népszabadság, ilyen vonalas ablakok, azt mondták, hogy nem kell nekünk ez a gyanús forma, hogy a Bernárd, mindig így emlegették, Bernárd Eccleston úr zsebét tömjük, hát ennyi, ez nem szép dolog.
A kapitalista.
Igen, ám szerencsére ez az Urbán Lajos viszont meglátta benne, hogy ez nem csak erről szól meg, hogy ez igazából nem politika, bár mindent át lehet politizálni, ha akarunk, viszont rengeteg turistát vonz, Magyarország imidzsét nagyon javítja, bekerülünk egy olyan klubba, hiszen akkor 15-16 futam volt mindössze egy évben, tehát hogyha egy lett volna azok közül, mint ahogy lett is a magyar, azért az egy tényleg kitüntető dolog. Oké, ha Budapest ilyen fafejű, mert a fővárosi tanács, meg mindenki ugye ellenezte, akkor keresünk Budapesten kívül egy helyszínt, és pár kollégáját ráúszította, hogy nézzenek körül, hogy hol lehetne egy olyan alkalmas terepet találni, nem túl messze.
Ragaszkodok hozzá, hogy Budapest környéke legyen?
Hát, hogy a logisztika miatt. Tehát, hogy tényleg akkoriban ugye minden sokkal gyatrában működött, alig voltak, vagy nagyon kevés bérautó, meg ilyesmi, tehát ugye eleve megérkezni, vízum, mindent. Hát, és akkor rátaláltak erre a Kerepes-Tarcsa-Mogyoród völgyre, ahol egy TS.
Krumpli föld volt ott.
Igen, és ezt Rohonyi nagyon aranyosan elmesélt, hogy akkor kimentek a minisztériumi elvtársak, és elmagyaráztak neki, hogy itt miről lenne szó. És akkor hát egy hölgy volt a TS elnök asszony, és mondta, hogy hát talán többet hoz a forma egy, mint a krumpli. És akkor hát ez valahogy minden szinten sikerült végül elfogadtatni, nyilván Moszkvában is. rábólintottak utolsó pillanatban, és 85-ben jutottunk el oda, hogy szeptember 10-én Londonban nevezett Balogh Tiborra a Magyar Állam képviseletében, mint autóklub elnök, aláírta a szerződést, ami kapásból 5 évre szólt.
De kapavágás nem történt addig.
Addig nem. Ezzel a kikötéssel, hogy ugye akkor kitűzték egy új dátumot, tehát az augusztusit, tehát ami még 2 hónappal korábban volt, mint a 84-es októberi lett volna, hogy hát nyilván még, hogy homologizálják, meg mindenféle engedélyeztetés, meg próbaverseny legyen, tehát a nyár elejére ennek a pályának állnia kellett. Úgy, hogy voltunk szeptember közepén.
És úgy, hogy azért, akik szintén megint a fiatal hallgatókhoz szólok, hogy azért akkor a tél az nem ez a hígfos volt, mint most, hogy mit tudom én, egyszer vagy kétszer leesik a hó és másnapra elolvad, hanem ott, hogyha bejött a tél, akkor az olyan november végétől, március elejéig ott azért ott fagyott, esett, stb. Tehát ott azért a munkálatokat is azért nagyban lassította.
Igen, meg hát azért emlékszünk rá, hogy a szocialista munkamorál se ostromolta az egeket, de rengeteg ilyen régi retro filmet lehet látni, ahol állnak 81 gödör körül.
Nézik, Sanyita, hogy
valaki, aki ott, de lehet, hogy ő is csak cigizik. Mindegy. És akkor erre viszont, akkor ezt valahogy átérezték ennek a felelősségét, hogyha ezzel beégnek, akkor nem csak a hírnév lesz világszenzáció, hanem az égés is, hogy a magyarok nem tudták.
Hát meg a kommunizmuson.
Meg igen. Itt ez egy rendkívül jó lehetőség volt arra, hogy ez majdnem olyan, mint egy olimpia megrendezése, vagy ilyesmi, amire ugye a nyugati országokba kevésbé került sor. Jó volt a moszkvai olimpia, de ez egy más tészta. És akkor nekiálltak, összeálltak a nagy állami cégek, Ibusz, Volantefú, és sem tudja mi, ami 5 vagy 6 ilyen nagyon gigászi cég.
Bocsás, hogy szabad vágok. A pálya vonal vezetéséről ugye kering az az anekdóta, hogy ezt egy étteremben, egy szalvétára rajzolták le, de igazából mit tükröz a valóság? Tehát, hogy ki találta, ki tervezte meg, hogy kiadták tervezőcégnek, vagy csak úgy maguktól, ez hogy?
Hát természetesen kellett egy tervező csapat ez a pályához. Az a legenda, hogy ezt többen is megerősítik egyébként, hogy mikor már valahányadik vizitje volt Budapesten Elkösztonnak, akkor egy szalvétára rajzolt egy skiccet, hogy valami ilyesmit gondol el, azok után, hogy látta a területet, hogy az mennyire dimbes, dombos és végülis lapos felület nem nagyon van benne. És hogy ő egy kifejezetten technikás, hogy gyors pálya van elég, Monza, meg Le Castellé, meg nem tudom micsoda, hogy legyen egy ilyen kvázi Monaco 2, ugye ezt aztán később ilyen kicsit dehonasztrálóan is szokták mondani, hogy olyan, mint Monaco, csak
meg Monaco nélkül,
igen.
Kokárpálya.
De minden, igen. Na, és akkor hát ezt kiadták egy állami tervezővállalatnak, ahol egy pap, hát István, talán, vagy József, most ezt utána kéne nézzek, aki mai nap, akkor egy fiatal ember volt, tehát tudtam a mai napig is, és ő a hivatalosan, mint névadója, hát ő tervezte, meg nyilván millió egyéb munkatársa, hiszen ott vízelvezetés, ugye ez egy nagyon problémás dolog volt, aztán még évekig, mert ottan egy forrás van a pálya közepén gyakorlatilag, és
ott lenne a völgybe egészen.
Igen.
Ahol most egy offroad pálya megy, azt hiszem.
Igen, de azokat mind el kellett ott terelni, meg megépíteni a csatorna hálózatot. De hát minden esetre rögtön ugye a szerződés aláírása után talán már októberben elkezdődtek a munkálatok, és hát való igaz, hogy az összes versenypálya közül egyedül a Monzait építették meg hamarabb, pár nappal egyébként csak rövidebb idő alatt, és ez a pálya olyannyira állt ugye a nyár elején, hogy június 15-én már békebarátság kupát rendeztek. Ez volt a szocialista országoknak egy ilyen motorsport eseménye.
Tehát azért tegyük tisztába a dolgokat, hogy azért tényleg, tehát 80-as évek közepét írunk, és tulajdonképpen a krumpli földből kinőtt egy versenypálya teljes infrastruktúrával együtt. Na most nyilván ezzel csak egy valaki tud többet felmutatni, az pedig ugye a szaúdiak, amikor bejelentették egy sivatagos területen, hogy ugye akkor itt lesz a Jeddai versenypálya, csak hát ők annyival tudtak többet, kvázi idézelvetéve, hogy fölépítettek mellé még egy várost is, de hát nyilván mi a saját magunk erejéből építettünk egy versenypályát ilyen gyorsan, hát ők meg a saját erejükbe, de hozzá kell tenni, hogy azt meg mi tankoltuk össze nekik.
Hát nyilván hát, igazából így
de hát azért tényleg azért akkor, tehát tényleg azért akkoriban ez tényleg ez egy világszenzáció volt.
Abszolút, és ezt el is ismerte a nyugati sajtó is, vagy szaksajtó, hogy annak ellenére, hogy nyilván voltak félelmeik, ugye Hockenheim volt az előző futam a magyarhoz képest, ahol tartottak egy sajtótájékoztatókkal a zsurnalistáknak, vagy mindenkinek, aki ide igyekezett, hogy hát itt milyen viszonyok vannak, hogy egyrészt be kell szerezni egy magyar vízumot, aki ugye Ausztriával, meg Finnországgal volt, amúgy a nyugati országok közül vízummentesség, de a többinek mind kellett. És hát, hogy ez egy szocialista ország, stb. De hát ugye ilyen kérdések voltak, hogy akkor megkapják-e a határon a kenyérjegyet, meg a húsjegyet, meg ilyesmi. És ehhez
nekik is jegyet kellett. Tehát, akkor, tehát nekik azért ugye voltak külön, voltak kimondottan ilyen nyugati boltok, ahol be lehetett menni, és lehetett nekik vásárolni jó magyar forintért.
Persze, de ez a tájékozatlanságokat mutatja. Tehát azért, aki élt a 80-as években,
nem voltak.
Hanem hogy hát bizonyos értelemben roskadoztak a boltok az állatok.
Egyrészt, másrészt meg hát ugye abban is bele kell gondolni, hogy az államnak érdeke volt benne, hogy minél több vízumot eladjon, hiszen azért megfizettek a magyar hát, államnak, hogy bejöjjön.
Abszolút, igen. Tehát semmilyen probléma nem volt. Az például ugye kiderült rögtön az első napon, hogy az összes bérautó elfogyott egy pillanat alatt, és én saját szememmel láttam a Hyatt meg a fórum előtt parkolni zsigulikat, amire hát jobb híján felragasztották a John Player speciál Lotus Team, meg ilyen matricákat, hogy azért legyen valami cégautó jellege.
Sőt, még Sennáról is készült be.
Sennáról van egy sárgaladás.
Sárgaladát vezet a pályán.
Igen. Christian Danner egy Trabantot hajtott meg, ugye nekik azért ez egy eléggé egzotikus világ volt, tehát lehet, hogy egy-kettő közülük járt már valaha Magyarországon, de a 95%-a biztos nem volt se egyéb szocialista országban, és hát ilyen módon ugye ez egy kaland volt a számukra, azt hiszem a 16-ban, amikor 30 éves volt a nagydíj, akkor csináltam egy pár interjút a kisebb nevekkel, akik akkor itt indultak, Jonathan Palmer, Hugh Rottengatten, Johnny Dumfries, aki azóta már meg is halt, és mindenki, meg a Danner is egyébként, hogy mindenki így emlékszik rá, hogy annak az évnek az egyik szenzációja volt a magyar nagydíj, mert hát annyira új volt, annyira különleges volt, és olyan iszonyú tömeg jött a keleti blokk országaiból, mert ők ugye ide utazhattak, nyugatra nem, NDK-sok, csehek, lengyelek, talán még románok is.
Ezt akartam kérdezni, ugye, hogy mi úgy kvázi egy blokkban voltunk. Hát a környező kommunista országok mit szóltak ahhoz, hogy a magyaroknál van, és így indult-e esetleg harc azért, hogy akkor már pedig elhapolják előnünk a dolgot, vagy itt tényleg nálunk egy picikét lazább volt a lánc?
Itt mindenképp lazább volt a lánc. Elhapolni ugye nagyon sok esélyük nem volt rá, mert nem állt volna szóba velük elküzdeni. Neki egy futam elég volt egyébként a keleti blokkban. Ami inkább a különböző pártvezetésekben hangot kapott, hogy hát hogy képzelik már ezt, igen, már megint ezek a magyarok, hogy ezek örökké valamit renitenskednek ahelyett, hogy mennénk előre szépen a lenini úton, a kommunizmus megvalósítása felé, ők megint beengedik ezt a söpredéket.
Tehát az akkori Brüsszel, ugye?
Hát, de a Honecker, a Todor Zsivkov, tehát ezekről lehet tudni, a Huszák, tehát ezek teljesen ki voltak akadva. És hát azt meg ugye nem tudták meggátolni, meg abból azért nagy botrány lett volna, hogy nem jöhetnek ide az állampolgáraik, mert hiszen az útlevelek meg voltak egymás között, ugye volt a piros útlevél, meg a kék.
Így van.
És a piros útlevéllel, hát érdekes módon pont a Szovjetuniót leszámítva, de szabadon mozoghattál bárhova. És hát ennek örömére 200 000 ember eljött a magyar nagydíjra, mert annyira, még akkor is, ha lehet, hogy volt köztük olyan, aki nem nagyon volt forma egy bolond, de annyira benne volt akkor a levegőben, hogy ez valami különlegesség, és először van, és ki tudja, lesz-e még, vagy egyáltalán, hogy akkor nyár közepén van, szabadság van.
Augusztus 20-a van.
Augusztus 10 volt még csak, de majdnem.
Egy időben ugye pont akkor, pont úgy, ugye,
de fluktuált egy kicsit, igen.
Augusztus 20, hogy maradjanak már akkor még itt egy hetet,
hát, és akkor elköltetek a maratonot. Igen.
Mennyire volt nekünk segítség az, hogy 86-ot írunk, akkor azért volt nekünk egy nyugaton vitézkedő, és egy nagy országosan közismert és imádott autóversenyzőnk, Keser Csaba. Ő mennyire volt plusz hatással arra, hogy akkor itt még inkább Magyarország mellett forogjon a kerék, vagy egyszerűen Eccleston beleszerelmesedett Magyarországba, hogy ő neki ez kell, imponált neki az, hogy nyitott itt mindenki kvázi a versenyrendezéshez, neki ez bőven elég volt. Most az, hogy mellette van egy az állampárti médiában is jól eladható versenyző, mert ugye akkor nem volt szabad sajtó, és megmondták, hogy mit mondhatnak ugye az elvtársak, de hát azért külföldön is ismerték ugye a Cashiart, és hogy mondta, tehát akkor is egy magyar verseny kuriózum volt nyugaton, és nyugaton is egy keleti versenyző kuriózum volt sajnálatos haláláig egy keleti versenyző, egy Cashiart Csaba.
Hát ugye a Cashiart akkor még nem volt akkora nagy név, tehát ő...
De akkor már ő kint versenyzett Németországban.
Hát Németországban, de hát ugye Forma 3. Uh-huh. És igazából hát itthon szerették nagyon, hogy itt ugye sztár volt a maga nemében, mert ugye ő indult mindenféle egyéb hegyi versenyeken, motorozott korábban, tehát meg egy nagyon sármos, jó kép, ilyen Alain Delon, fiatal Alain Delonra hasonlító srác volt, aki aztán tényleg akkoriban már a pajtás újságtól kezdve minden egyes akkori médiumnak a címlapján szerepelt, meg egy-két
tévén,
hát nyilván
hát nőknapja. Mert lányok is nagyon szerették. Bocsáss meg, hogy a szavadon állok, csak felhívom a hallgatók figyelmét arra, hogy Cashiart Csabának külön szenteltünk egy adást még, amikor csak is róla és a pályafutásáról beszélgettünk, akiről egyébként te is írtál külön könyvet.
Hát egy fejezetet.
Egy fejezetet a Száguldó Magyarok könyvben, ahol Cashiart mellett ugye azért például Hartmannnak is jutott, és hát ugye legfőképp az első magyar Grand Prix győztesnő, Sziszt Ferencről is írtál kiadósat, úgyhogy lehet keresni a könyvesboltokban, illetőleg az interneten Száguldó Magyarok. Egy nagyon mutatós karbonszálas borításból van egyébként beborítva, a kemény fehér könyv. Úgyhogy érdemes ezeket megnézni, de akkor térjünk vissza a versenyre, tehát elkészült a pálya, jött 86, ide jöttek a csapatok, ide jöttek a versenyzők, mindenki jobbat kapott kvázi, mint amit számított, és tele lettek a lelátók, és mindenki boldog volt.
Ez így van, tehát alapvetően nagyon jól sült el az egész, semmi különösebb gigszer nem volt, nem voltak fönnakadások, nagyon jól meg volt szervező a pályára való kijutás, visszajutás, tömegközlekedés, tehát ezek fontos dolgok egy ilyen rendezvénynél, pláne ahol először történik, hogy ez ne legyen belőle Greenbus, hiszen dögmeleg nyári meleg volt, tényleg mint idén, tehát ilyen 40 fok közeli hőmérséklet. Maga a Hungaroring ugye nagyon szépen elkészült, de a infrastruktúrális létesítmények még a nullával voltak.
Nem volt fedett fő, tehát főtribű sem volt fedett.
És tribűn is csak nagyon kevés volt ilyen, mint a régi stadionokban ilyen deszkák voltak lecsavarozva. Tehát mindenki, a nézők többsége kinnült a teljesen kiszáradt és porzó domboldalban, és főttek a napon. De ettől függetlenül a verseny izgalmas volt, ugye a két brazil Nelson Piquet és Ayrton Senna nagy csatája volt, a Piquet-féle előzést sokan az évszázad előzésének tartják,
ahogy
a célégen kívülről farolva előzi meg ugye a nagy utódot Sennát, és hát az első futamot meg is nyerte Nelson Piquet, meg aztán a másodikat is. Tehát mindent összevetve tényleg egy sikeres futam volt, és hát úgy tűnt, hogy ez egy tényleg egy nagy sikertörténet, ennek az első állomása volt, és ebből a mai szemszögünkből ezt el is lehet mondani, hogy tényleg így volt. Az már más kérdés, hogy aztán az évek során mindig voltak kisebb-nagyobb Greenbusok, meg...
Na erre akarok kicsit kitérni, mert ugye addig jó volt, amíg állt a vasfüggöny.
Na igen,
a módszerváltás, jött a módszerváltás, és hát azért én emlékszem rá, 90-es évek elején azért mindig ott levegett a fejsze a magyar nagydi feje fölött, hogy Ecclestonnak tele van a hócipője, meg fejletlen, meg elmarad, meg nem viszik ide, meg utolsó felszólítás. Nyilván ennek a veszélyt megérezte a mindenkori magyar kormányzat, és akkor hathatós állami segítségnyújtásokkal végül is sikerült kifizetni mindig a rendezés jogátnak a díját, hát ugye nyilván az Eccleston is ugye azért üzletember, tehát nyilván ugye, hogyha az emlékeim nem csalnak, ráadásul mindig úgy kötötte ezeket a szerződéseket, hogy, és mondok egy számot, az idén 300 millió forint, és minden évben utána pedig 10%-kal emelkedik, tehát hogy ezt így akarod. És de mégis azért mindig ott levegett a feje fölött a vége a pályának, de még mindig itt vagyunk, és ön a 40. magyar nagydi zsinórban.
Igen. Hát ennek ugye az a története, hogy valóban, hogy amíg azok az emberek voltak pozícióban egészen 89-ig, 90-ig, akiket az Eccleston eredetileg megismert, és egy jó munkakapcsolat, vagy akár ilyen kollegiális, félbaráti kapcsolat kialakult velük, ők eltűntek ugye 89 végén, vagy 90 májusában az első szabad magyar választások után, és az új kormánynak, meg az egész átstruktúrálódó Magyarországnak, hát minden gondja nagyobb volt annál, hogy most mi fog történni épp a Hungaroringgel, meg a magyar versennyel, mert hát ez a 180 ezredik pont volt a elvégzendő feladatok
előtte,
között.
Például 90-ben ugye előtte pár héttel volt, vagy az 91-ben volt, amikor a taxisok blokkád alá vonták Budapestet.
Tehát az hát ez az 90 októberében volt, ez mondjuk két futam között volt. De hát rengeteg problémája volt ugye az első kormánynak, amit a szocialista vezetés, ahogy átadta az országot, és az egész ugye újra kellett minden szervezni, megszűnt a KGST, piacokat kellett keresni, új termékeket kellett kitalálni, hogy mi az, amit el lehet adni egyáltalán, mert ami volt ugye az ilyen KGST alapon ment, hogy én adok neked vacak varrógépet, én meg vagy kapok vacak varrógépet, adok helyette félig rombolt paradicsomot, és akkor ugye eldöszögött
valahogy. És a vacak varrógépet csak itt tudtad eladni, mert hogyha azt mondod, hogy kiviszem mondjuk a német piacot, akkor mondták, hogy ez egy vacak szarrát, akkor nem tudtad eladni, és itt ment rengeteg vállalat, volt állami vállalat.
Persze, hát majdnem minden csődbe volt, nagy állami vállalatok aztán tényleg, vagy éppen valamiféle susmusos privatizáció révén kerültek ilyen-olyan kezekbe, de kétségtelen, hogy Eccleston akkor egy kicsit elkeseredett, mert hát egyrészt ugye noha az egész akkori versenynaptárban a magyar volt a legalacsonyabb licenszdíj, de akkor is volt egy szép summa, ami pontosan úgy, ahogy mondta, ez 10%-kal minden évben emelkedett, és hát ez gondot jelentett még ezt is kifizetni az akkori magyar költségvetésnek, mert üres volt a kassa konkrétan, tehát többször is ugye, ezt most már tudjuk ilyen történészi kutatásokból, hogy többször államcsőd közelébe volt Magyarország, és hát nyilván egy államcsőd szélén nem a Forma 1-es futam az első, amit meg kell támogatni, de valahogy tényleg, ahogy jelezted, hogy mindig arra jöttek rá, hogy nagyobb botrány lenne abból, ha nincs a futam, mint hogy az utolsó sarokból vagy fiókból is de összeszedjük a pénzt, és akkor meg tudják rendezni. Eccleston azt unta meg, hogy akárhányszor idejött, ugye nem voltak még kialakult minisztériumok, hogy mindig valami új emberrel kellett leülni. Akkor mondta azt, hogy Miki Egerekkel nem tárgyalok. Tehát, hogy a XY épp a belügyminisztérium, vagy a nem tudom én milyen oktatás, oda küldtek valami államtitkár helyettest, aki azt se tudta, hogy ki ez az Eccleston, meg eszik-e, vagy isszák. Mondott neki pár vagy udvarias, vagy udvariatlan mondatot, és mondta, hogy neki most el kell menni. Hát nyilván ez ő nem ehhez szokott hozzá. Neki ugye királyok, meg hercegek hajbókolnak mindenütt. De én erre többször rákérdeztem aztán nála 2000-es években, amikor mindig tényleg kongatták a média, azt imádta, hogy jaj, hát a magyar nagydíj.
Miközben jöttek a jelentkezők, tehát azért akkor nyitott a távol-kelet és az ázsiai piacok felett, hogy jelentkező volt a helyünkre rengeteg.
És erre ő mindig azt mondta, tudom én, amikor már 20 éves volt a magyar nagydíj, meg 25, most mit sírtok már megint? Nincs idén is futam. Nem ez volt 5 éve, 10 éve, mindig volt futam, és amíg én vagyok, lesz is. Ez neki, ez valahogy úgy beégett neki, mint édes gyermeke,
hát, hogy... A utcát neveznek el rólad, ugye a VIP utat az Burnley-ek lesz, Burnley-ebőnyűnek hittek, folytas kérlek.
Na jó, csak tényleg ez neki annyira a szívéhez nőtted az egész projekt, hogy ő neki sikerült annak idején 86-ba behozni ezt a futamot a vasfüggöny mögé, és sikeres volt, és stb. Hogy nem engedte el. Tehát nyilván nagyon sokszor mondhatta volna azt, hogy jó, hülyék vagytok magyarok, saját károtokon, majd talán tanultok, hogy...
Jön Bahrein,
jön India, jön Malajzia, jön nem tudom én micsoda, négyszeres, ötszörös jogdíjat fizetnek,
Németország, kikerül a naptárból Franciaország, ez egy két autógyártó nemzet.
Hogyne, meg hát mi hát, ugye Franciaországban volt a legelső nagydíj nevezett Szisz-Ferencsel, meg hát tényleg Németországban volt a Schumi érában, hogy három futamot rendeztek, hát szóval, és most meg egy sincs.
Spanyoloknál volt két verseny például.
Bizony.
Az Amazon hype alatt.
Igen, és hát vannak olyan országok, ahol néhány évig volt. Svédország például, ugye 5 nagy díjuk volt mindössze. Osztrákok is ugye így pendlisztek, hogy akkor elvették tőlük, visszakapták, megint elvették, megint visszakapták. És a magyar nagy díj 86 óta egészen máig, és azt hiszem 32-ig, vagy meddig van szerződés. Tehát az egyik leghosszabb szerződésünk van most is, mert annyira belebetonozódva, és annyira része a formájnak ma a magyar nagydíj, hogy majdnem, hogy elképzelhetetlenné. Tehát majdnem olyan, mint tényleg a Monaco, vagy Monza.
Igen, ezt akartam mondani, tehát hogy 40 év zsinóra. Tehát az ez nem sok, azt mondom, hogy nem is versenypálya, mert versenypályából tényleg nagyon-nagyon kevés van, aki azt mondja, hogy zsinór van.
Ez egy feeling már, igen.
Hanem igazából maga, hogy egy ország, tehát egy ország. Most így gondolkoztam, ilyen ország jutottak eszembe, aki tényleg 41 zsinórba megcsináltak. Anglia, Monaco, Olaszország, ki van még?
Hát kevés, igen. Jó, a helyszínek nyilván nagyon sokak, sokféle helyszín, mert szeretik a versenyzők Spa, Francorchamps-ot, vagy szeretik az osztrák pályát, ott van a hegyek között, stb. De a magyarnál nagyon érdekes...
Nem, hogy Belgium tényleg az is egy jó
gondolat. Ott is volt egy szünet, ugye, mert a Spa az nagyon sokáig nem funkcionált, ugye 70-től 83-ig, de volt
zóra. De azért mondom azt, hogy országra...
Hát ország,
igen. Ha ország az, igen, mert ha pályát nézünk, akkor aztán ott még kevesebb a...
Persze, az a Hungaroring ott már az első háromba benne van.
Azért persze. Az nem semmi volt.
És hát nagyon érdekes az egésznek az átalakulása, mert az elején úgy finnyáskodtak a pilóták főleg. Jó, történt átalakítás, ugye a pályán levágtak egy eskanyart, rögtön a harmadik év végén, meg 2003-ban jócskán meghosszabbították a célegyenest, meg a hátsó szekcióba is kialakítottak még egy viszonylag hosszabb egyenest, és de ma, hogyha elolvasod, most már hosszú évek óta... Minden egyes ilyen preview-ba az van, hogy az egyik kedvenc pályám, imádok itt versenyezni, micsoda kihívás, igaz, hogy fárasztó, meg sokak anyár, de hát akkor miért vagyok autóversenyző, ha nem ezért.
Persze.
És hogy a hangulat milyen, és Budapest csodálatot, és a magyar lányok, és a magyar kosz, és aminek. Tehát egy olyan nimbusza lett a magyar nagydíjnak, hála jó Istennek, hogy már ezt önmagában nehéz ignorálni, tehát hogyha bárki föl akarna valami milyen okból, hogy ne legyen itt már futam, hogy az biztos, hogy egy nagy fölhördülést váltana ki.
És ha még tovább veszük azért itt a Hungaroring körüli dolgokat, például én, ha szurkolói szemmel nézem, az is szerintem hozzátesz, hogy tényleg az oké, az értem, hogy a Bernie szerette. Ezt elmondtad az előbb. De a Liberty is szereti a Hungaroringet, mert amikor volt a Covid, mi voltunk az elsők, akik jelentkeztünk, hogy nálunk lehet futamot tartani, tehát mi megoldjuk. És ez akkor, amikor a Liberty is tényleg ott volt már féltérre ereszkedve, a Form 1-es csapatokkal együtt, hiszen akkor egyik pillanatról a másikra azt mondták, hogy senki nem megy innen sehova, senki nem megy be sehova, mert járványhelyzet van, lezárások vannak, és anyagi gondjai voltak mindenkinek. Hát a McLaren fordult például az angol kormányhoz, mondta nekik, egy gyerekek, hát kéne lóvjuk, meg azt mondták, hogy figyelj, hát piaci alapok vannak, old meg, majd kérjen másonnak. És a Libertynek is valahogy az volt az érdeke, hogy legalább 8 versenyt összekaparjanak valahogy, mert hogyha nincsen Forma 1, nem kerül be a tévébe, ezáltal az egész sportág elveszti a figyelmet,
hát,
és mi voltunk az elsők, akik jelentkeztek, hogy igen, hozzánk jöttek, mi megcsináljuk, és ezt szerintem ez akkora nagy plusz volt akkor, hogy ez ennek köszönheti például az, hogy tényleg kvázi a felső polcon vagyunk, és minket szeretnek, imádnak és tisztelnek.
Hát így van, nem véletlenül létezik ez a magyar mondás, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát. Tehát akkor a magyar kormány és a Hungaroring vezetésének a hozzáállás biztos, hogy sokat számított, mert hát emlékszünk rá, hogy mennyire leszükült a versenynaptár, ugye gyakorlatilag a tengeren túliak szinte majdnem mind kiestek, és ugye ilyen tűzoltás jellegű megoldásokkal kellett operálni, hogy török nagydíj, meg portugál.
Akik menet közben, tehát annyit tudtunk valami valamikor május magasságába, hogy
egyáltalán elindul,
hogy elindul, és lesz 8 futam, és akkor mehet föl.
Igen, Ausztriába, ugye talán az volt a két nyitó. De hát tény és való, és akkor nagyon hamar jött is a magyar, az amikor július elején volt, tehát az volt a legkorábbi így a magyar nagydíjak történetében. És hát arról nem beszélve, még egy kicsit visszatérve a pályának, hogy a versenynek a mondhatni most már legendás múltjára, hogy itt olyan futamok voltak, hogy hát azok minden egyes forma egyel foglalkozó könyvben ott vannak. Most arról nem beszélve, hogy ugye idei évvel együtt már 6 pilóta szerezte itt meg ugye az első futam győzelmét, és nem kis nevek, tehát ugye Damon Hillről beszélünk, Fernando Alonsoról beszélünk, Jenson Buttonról beszélünk, jó, Kovalainról is beszélünk, meg Okorról is,
de a Piastriról még lehet még
az valami. Még egy nagyon jó.
És vannak gond, lesznek ott, már most is vannak gondok a McLarennél, de...
Hát ez önmagában különlegessé teszi egy kicsit ezt a pályát.
Meg valahogy mindig megbojdul itt az életet, itt feje tetejére áll, és az egy dolog, hogy vannak izgalmas versenyek. De például, hogyha most... maradunk csak a Piastrinál, hát itt milyen balhé volt utána, hogy akkor hát rádiózások, vagy 2007-ben, hogy az Alonso borította a bilit. Vagy...
De hát a futamok is, tehát a Nigel Mansell mai napig azt állítja, hogy neki a legjobb versenye, vagy legszebb győzelme, annak ellenére, hogy négyszer nyert angol nagy díjat otthon, tomboló közönség előtt, hogy a 89-es Ferrari-s győzelme volt a legértékesebb, meg emlékezetesebb, amikor ő ezen a Miki Egér pályán 12-ként indulva tudott győzni úgy, hogy egy Ayrton Sennát kellett megverjen.
Gyorsan tegyük hozzá, hogy még miért is szerették a versenyzők, mert ez eszembe jutott a könyvedről, hogy például Nigel Mansell mindig itt ünnepelte a születésnapját, és mindig kapott ajándékot, és mit kapott?
Hát egy lovat kapott, ugye, 87-ben azt hiszem, egy Skála nevű lovat, mert azt a Demián Sándor finanszírozta, és hát annak nagyon örül, de hát nyilván mit tudott volna kezdeni egy lóval, és oda ajándékozta a Pető Intézetnek, hogy akkor ilyen lóterápia gyanánt a gyerekek tudjanak lovagolni. A másik viszont, amikor egy kicsit előrébb jött a Magdinek az időpontja, ugye Alonzónak is majdnem mindig itt volt az utóbbi 20 évben a születésnapja, és hát azok is nagy bulik voltak, ugye attól függően éppen melyik csapatnál vitézkedett, de az egy kitüntetett eseménye volt a magyar nagydíj hétvégének, hogy Fernando Alonso 30-30 és a többi most már 43, ugye most egy kicsit korábban volt a futam, úgyhogy pont nem esett bele, de 11-ben, amikor pont 30 éves volt, egy magyar képzőművésznek az alkotásával leptük meg Alonzót, egy anamorfózissal, ami egy ilyen középkorban kialakult művészeti forma, hogy egy tányérszerűségre van egy torzított kép ráfestve, középen pedig áll egy fényes henger, ami tükröződik viszont a tökéletes portré. És amikor ezt átadtam neki, hát először olyan kicsit olyan morózusan jött oda, mert millió ilyen kötelezettség van, hogy már megint valami hülye újságíró.
És már megint jó képet kell, hogy várják az egészhez.
És akkor ezt megmutattam és elmagyaráztam neki, látszik rajta, hogy folyamatosan készítek a fotók, ilyen fülig ér a szája, annyira tetszik neki, és többször is mondta az ott, hogy ez, hát mindenféle vicket, vackot kapnak, hogy ez az otthonában ott van, és egy megbecsült darabja a gyűjteményének.
Igen, mert tudod, hogyha jobban belegondolsz, ugye már maga az, hogy maga a helyszín, az időpont, tehát az idő a korszakában egy különlegesség volt. Valahogy a magyar nagydíj, most azon kívül, hogy különlegesek a versenyek, meg különleges dolgok történnek itt, de mi mindig szeretünk valamivel különlegeset nyújtani, hát elég csak megnézni a győzelmi trófeákat. Tehát azért minden évben, ugye azért a Herendi készített, akkor előtt a hollóházi porcelángyár is csinált, a Szászendre féle grafikákkal, tehát ott is, tehát tényleg mindenben különlegesek vagyunk. Nem csak klasszikusok, klasszikusok különlegesek.
Hát igen, ezek igen, apró dolgok egyébként, de nagyon is hozzátartoznak a magyar nagydíj imidzséhez. Hát a Herendel nem történhetett volna jobb tavaly, mint hogy a Norris összetörte a Verstappen kupáját, mert ebből egy évig tartó híráradat lett, ugye egészen odáig.
Nincs az a marketinges, aki ennél jobban ki tudott volna találni, vagy ehhez hasonlót?
Semmit, és ugye mi pénzbe került volna ez hirdetés, hát ez gyanánt elsütni bárhol. Hát így meg a világ összes médiájában ott volt, a kupaktörés akkor, hogy a, legyártották újra a trófát, és idén ugye meg Norris egy herendi mintás is akkor indult a Magyar Nagydíjon, aminek természetesen volt egy felvezető sajtótájékoztatója, tehát ez egy nagyon jó pofa dolog lett végül, jól sült el ez a történet.
És időzőjelbetélve látod, hogy milyen kapóra jött nekünk az, hogy az első magyar Grand Prix, hogy az első Grand Prix ugye Sziszt Ferenc nyerte, egy magyar versenyző, hiszen erre is lehetett, talán két évvel ezelőtt volt az.
Tavaly volt 150 éves a Sziszt.
A tavaly alatt most már, hogyha valaki később hallgatja, az 2023-at jelent.
És hát nagyon komolyan vették, egy kicsit az én, hogy mondjam, unszolásomra, hogy vállaljuk föl Sziszt Ferencet, nagyon keveset tudunk róla, miközben van persze Puskásöcsénk, meg Paplacénk, meg nem tudom én kicsodánk. Az, hogy az autósport történetének legelső futamát egy magyar nyerte 906-ban, azért az nem kis dolog, és hát szerencsére a Hungaroring vezetése fölismerte ennek a jelentőségét, és a Box utcában a fő épületen egy hatalmas nagy Sziszt Molino lógott, fölhozták azt a versenyautót és a Hungaroring bejárata előtt, tehát adtak egy ilyen keretet ennek az egésznek, és láthatólag ez a társaság, akik azért kicsit foglalkoznak az autóversenyzés múltjával, kezdik megjegyezni Sziszt-nek a nevét, és már nem François Sziszt-nek hívogatják, hanem hogy magyar, Ferenc. Sziszt Ferenc, vagy Ferenc Sziszt, tök mindegy, de ő egy magyar figura volt, és ezt most már azért többnyire mindenki tudja.
Te rajongóból lettél újságíró, megáldva írói vénákkal, tehát egyrészt ugye híreket is írtál, meg másrészt rengeteg könyved jelent meg, nem csak Forma 1-es témájú, hanem szép irodalomtól kezdve mindenféle dolog. Nem is azt mondom, hogy a 80-as években, tehát föltennék egy kérdést, hogy gondoltad volna-e akkor? Nem a 80-as éveket mondom, mert ugye akkor még nem dehonestáló képen mondom, de akkor még egy kis fiatal suhanc voltál.
De mondjuk, 21 éves voltam.
De mondjuk legyen, és ugye akkor még 86-ban, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, itt ez nem egy állandó állapot, ez a kommunizmus, ez meg fog dőlni, akkor nagyjából azt mondod neki, hogy nem tudom, hogy milyen drogot szedsz, de gyorsan tedd le, mert hogy nincs erre jó hatással rád, az egészen biztos. De mondjuk menjünk oda mondjuk a 90-es évek közepére, tehát amikor mondjuk egy Ayrton Senna szupersztár volt, és tényleg egy szupersztár volt, amikor még versenyzett nálunk itt egy Alain Prost. Repkedtek a nagyobbnál nagyobb nevek. Minden egyes magyar nagydíj előtte elhangzott az, hogy ez az utolsó. Tehát tényleg most már jön a koporsó, elviszik. Tehát akkor addigra már te is élettapasztaltabb lettél, világlátottabb lettél. Tehát most vegyünk mondjuk egy, és hogy ha már még itt tartunk, még ugye magyar nagydíjakon nem csak különleges versenyek voltak, de mindig itt voltak a legnagyobb nevekkel, a Herce utcák. Eligazol, nem igazol, itt hagyja, nem hagyja, stb. Botrányok jöttek, vagy a magyar nagydíj előtt, vagy a nagydíj után. Szóval lényeg, 90-es évek közepét írunk, és akkor valaki oda megy hozzád, és azt mondja, hogy figyelj, ez a verseny, ez meg fogja élni a 40. évfordulóját is zsinórba. Mit mondanál neki?
Hát azt mondtam volna, hogy a proféta szóljon belőle, ugye nyilván erre gondol mindenki, hogy hát csak itt marad valahogy. Ugye voltak tényleg olyan évek, amikor nagyon úgy nézett ki, és tényleg elköztön nagyon házsártosan és borulától nyilatkozott, de ugyanakkor azt sosem mondta, hogy elviszem innen, csak hogy dolgozni kell rajta, hogy az új szerződés megköttessen. Mi nagyon szépen mindig úgy mondta, hogy mi, ugye nem is ő maga, hanem mi, mint a Forma egy nagy családja, mi szeretünk Magyarországra jönni, mi nagyon szívesen jövünk jövőre is, önöknek kell megteremteni a feltételeket.
Neki volt valami olyan vénája, hogy szeretett mindig az elesetteken valahogy segíteni. Most nem csak a magyar nagydíjról beszélt, magáról a Forma 1-es csapatokat, a Minardit hányszor kiúszta az anyagi szarból.
Frank Williams balesete volt. Igen, őt nagyon sokszor beállították ilyen nagyon szörösszű rusnya kapitalistának, aki csak a pénz érdekel, és ha az nincs meg, akkor mindent fölrúg, és bye-bye. Ez nem így volt nyilván, hogy...
Egy vajszínű diktátor volt.
Nem volt ellenére az a kis... Ugye vannak ilyen régi videófelvételek, vagy mint a YouTube-ban lehet látni, a 75-ös, 76-os osztrák nagydíjon. A verseny végén bemegy a versenyigazgató irodájába egy ezt a kocka aktatáskát telepakolja Schillinggel. Handshake, köszönöm. Viszont Auf Wiedersehen. Ugye nyilván ez manapság már nem így működik, de az, hogy tényleg mindig mindenkin a lehetőségeihez képes, vagy sokszor akár azon túl is segített. Hát csináltam például egy hosszú interjút a Nemes György professzorral, aki a Magyar Nagydíjnak az egészségügyi ellátását szervezte meg. Ő például egy ilyen nemzetközi híres, hírű traumatológus. Ővel annyira jóba keveredett Eccleston, hogy vagy ő keveredett jóba Ecclestonnal, hogy amikor egyszer kiment valami tanulmányútra Londonba, ez a magyar orvos professzor az akkori körülmények között, az 50 dollárra a zsebében, vagy lehet, hogy még annyit se kapott, mert nem turistaként ment, hogy autót küldött érte a reptérre, be az irodájába, megteáztatta, és a végén egy kis borítékot, mert tudja, hogy Magyarországon milyenek a viszonyok, és hát ezt nem reméli, hogy nem sérti meg vele, és utána volt benne pár száz font. Így készpénzként, úgyhogy hogy ne májkrémes kenyeret kelljen ennie a magyar orvos professzornak Londonnak.
40 gyerekek. Tehát azért ez...
Ja.
Azért ez... És tényleg... Olyan korszakban, amikor tényleg egy Dél-Afrika szeretne, egy Dél-Afrikát szeretnének benyomni, betolni. Nincs hely. Ja. Nincs hely. Tehát nekünk stabil helyünk van, és azért ez én azt gondolom, úgyhogy autósport múlttal igazából nem nagyon rendelkezünk, mert mit tudom én, tehát nem voltak olyan legendáink, mint mondjuk fociban mondjuk Puskás, Nyilasi, Albert Flóri, tehát Détári, tehát azért ezek nevek voltak. Mi úgy kvázi, jó, mondjuk, mit tudom, most ugye Vietnám esett ki a Covid miatt, de mondjuk a vietnám autósport történelmet föl kéne mutatni, vagy mondjuk egy Szaúd-Arábiát, vagy mondjuk egy
hát
egy
ott végképp hát a pénz beszél.
Igen, több millió okuk volt arra, hogy ide jöjjenek. Tehát azért nekünk ebben a helyzetben azért nagyon-nagyon helyén kell értékelni a dolgokat, hogy ahonnan indult, ahova jutott, amilyen szeleken átment, és ahol most van, és ugye milyen szépek a kilátások.
Hát igen, ez egy jó dolog, hogy azért úgy tűnik, hogy megbecsüljük magunkat ebből a szempontból, mert ez tényleg egy olyan egyedülálló marketingje az országnak, ugye, mert olimpia van 4 évente, foci VB van 4 évente, Formula 1 minden évben van. Tehát ez egy olyan dolog, ami minthogyha kis túlzással minden évben egyszer lenne egy hétvége olimpia Magyarországon, amikor most az túlzás, hogy a világ figyelme, mert nyilván csak akit a Forma 1 meg az autósport érdekel, de azért az pár száz millió ember. Ugye a igazi sikerkorszakokban, mint a nagy Schumacher sikersztorik idején volt úgy, hogy a világ szerte majdnem 1 milliárd ember nézett egy-egy futamot. Most, hogyha ezt azért Magyarországot vesszük, ugye lehet, hogy korábban ebből az 1 milliárdból egy jó pár százmillió se tudta, hogy az ország létezik, amíg nem kezdett el Forma 1-jel foglalkozni.
És abból a pár százmillióból nem is tudta azt, hogy még a 90-es évek elején volt az a vigadalmi zóna, ahol hát készpénzért cserébe barátságot tudtak, szerelmet tudtak vásárolni pár perc erejéig. Szóval mindent egyből, tehát tényleg azért ez a 40 év azért ez önmagában tekintve, és a körülményeket tekintve azt gondolom, hogy tényleg egy elképesztő évszám, és ráadásul úgy, hogy maga az infrastruktúra, ami hála jó Istennek fejlesztésre kerül, azt tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy 86 óta szinte kvázi több mint 50%-ban ugyanaz. Tehát, hogy ha például megnézed mondjuk, ami miatt is örvendetes az, hogy fel lesz újítva, mert az egy dolog, hogy ahol ti újságírók vagytok, az mindig egy fokkal jobb. Mert azért a pedokból indul el a közvetítés, tehát hogy onnan kapja az arcát igazából a Magyar Nagydíj. De most megnézed a pedokkal szembe, ugye a Gold Tribune soroknál, tehát ott mi az, ami fejlesztés alá került, amit mondjuk megújítottak, az hátul a budik. Tehát most az, hogy mit tudom,
meg a tető.
Tehát, hogy igazából annál meg, hogy építettek új lelátókat, ami nyilván az építés időpontjának megfelelő korszerűséget képviseli. De nagyon-nagyon ráfér, és akkor arról már nem is beszélve, hogy ugye magában a pályához való bejutás is, mondjuk akár csak egy vasárnapon, tehát ha vasárnap délután 2-kor te ott akarsz ülni a lelátón, akkor ajánlott 8 órakor ott lenni.
Mert hát igen.
Még úgy viszonylag, és akkor a hazajutásról már akkor már nem is
az egy más történet. Kétségtelen, hogy nyilván mindig valami pici fejlesztés történt, mert ezt ugye...
De mondhatnák azt is, hogy figyelj, ez szar, hát hányszor volt, tehát például angol nagydíjkor volt az, hogy akkor eső esett,
nem tudtak kijönni, vagy a Austin-i nagydíj, amin éppen ott voltam 15-ben, amikor jött a hurikán, persze, hát az azért nincs minden évben, de hát gyakorlatilag ott le kellett fújni a szombati edzésnapot.
Akkor azt mondta az Ecclestone-ben, ott úgy traktorra kellett kihúzni az autókat a parkolóban, a sárból, azt mondta, hogy na most van tele a hócipőm az egésszel, azt mentek a gyászos francba.
Na jó, mondjuk azt egy kicsit ők el is szúrták, mert abban az évben ki tudja milyen okokból sikerült az angol nagydíjat áprilisra rakni, amikor ugye azért ismervén az angol időjárás, tehát lehet, hogy azért júliusban egy kicsit nagyobb esélye van a száraz időnek, mint áprilisban, amikor gyakorlatilag valószínű heteken keresztül esik, és tényleg így is volt, hogy a verseny előtti egy hónapban folyamatosan zuhogott az eső, ugye mi most egy háromnapos esőn vagyunk túl, de már ez is sok volt. Hogyha ez mondjuk igen, hetekig tart, akkor egy kicsit morszosabbak lennénk. Tény is való, hogy hát a magyar pályára nagyon ráfért ez a ráncfelvarrás, sőt, ez több is lesz, mint ráncfelvarrás, de teljesen új, ugye Box utca fog épülni, új kiszolgáló egységek. Ugye mindig történt valami, felújították az egészségügyi házikót ott a Box utca végén, a tribünöket csak aszfaltoztak, vízelvezetés, tehát azért voltak beruházások, és azért ezek mind több százmilliós vagy milliós
pénzek. De nem hallottam meg a korát, tehát a korát nem hallottam.
De ez volt, hogy éppenséggel még úgy tudják tartani azt a nívót, amire nem fogják megint azt mondani, hogy jövőre ide nem jövő, mert ez tényleg nem méltó a 21. századhoz.
Úgyhogy szerintem most fejezzük be, mert mindig van miről beszélni. Köszönöm, hogy itt voltál. A kedves hallgatóknak eddig köszönöm, hogy végighallgattátok a mai adást. Hogyha tetszett, akkor légy szíves, iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy ne maradjatok le majd a későbbiekről sem. Szervusztok!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!